Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Itt ül a stúdióban velem Rákász Gergely koncertorgonista, akivel azon apropóból beszélgetek, mert december 30-án városunkba látogat, ugyanis éves utolsó koncertjét a Református Imaházban fogja megtartani Christmas Edition címmel este 17:30-tól. Üdvözlöm, kedves Gergely!
Jó estét kívánok! Ugye azért ezt hozzátenni, Mozart Christmas Edition, mert egész év Mozart körül forgott, és aztán így belecsúsztunk ezzel a Mozart műsorral az Adventbe, és ennek a karácsonyi kiadása az, ami érkezik ide Kiskunhalasra.
Évek óta a mi városunk az utolsó állomása a koncertturnénak. Van ennek különösebb oka?
A térképen való elhelyezkedése.
Logisztika.
Logisztika, semmi más. Tehát, hogy semmi elsőkből lesznek az utolsók, és az utolsókból az elsők című gondolat, hanem egyszerűen így alakult, hogy a két ünnep között vagyok itt a megyében, és aztán így szépen láncra van fűzve a három város, Kecskemét, Kiskun, Féregyháza, Kiskunhalas, és akkor innen fordulunk vissza, és zárjuk az évet.
Úgy láttam, hogy főigazgató úrral már egészen baráti viszonyt ápol.
Így van. De igazából a hangversenyek is ezért vannak. Korábban ugye a templomban, aztán most, hogy itt érre, azért a templom meghidegedik, így az imaházban. Sok esetben van, hogy annyi ellenállást kell leküzdeni egy-egy ember esetében, hogy hangverseny lehessen, hogy nagyon megbecsüljük azokat az embereket, ahol könnyen az energiák jó helyre mennek. A hangversenybe megy, és nem arra, hogy bolondokkal küzdködjünk előtte. Úgyhogy itt nem kell. Lelkész úrral mindig nagyon jó volt a viszony, és hála Istennek most is az.
A kiskunhalasaiak is nagyon szeretik Önt. Gondolom ez is érezhető a koncertek alkalmával.
Ezért is járok vissza. Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem kell elfogadnunk egyetlen felkérést sem. Csak oda megyünk, ahová szívesen megyünk, és a csapat is szeret, könnyen dolgozunk, és a hangversenyek is jól sikerülnek, és Kiskunhalas erre egy ilyen ékes példa egyébként, de ékes példa arra is, hogy hála Istennek egy nagyon jól működő modell az, ami 2005 óta kirajzolódni látszik, hogy én akkor költöztem az Amerikából, és azt mondtam, hogy akkor, hogyha itthon vagyok, akkor tudok elmenni kisebb városokba, és nem csak a nagy pacákra a térképen, hanem a kisebb pacákra is a térképen. És ezt nem lehetne egy amerikai központtal megoldani. Hát ott akkor csak annyi volna, hogy az ember hazajön egy pár hónapra, és akkor tényleg a nagyvárosokat látogatja meg. De hát mennyivel kevesebb Kiskunhalas, mint mondjuk Kecskemét, vagy mennyivel kevesebb Jászberény, mint mondjuk Szolnok, tehát semmivel. És hogy igazából szolgálatot, olyan jó koncerteket tartani, azokat úgy lehet, hogyha az ember nem csak nagy lélekszámú helyekre megy, hanem elmegy a kisebb helyekre is. Na most ennek egy nagyon jó példája, mondjuk akár Jászberény, akár Kiskunhalas, hogy sokan vannak. Tehát, hogy elképesztő, hogy milyen sokan jönnek, és nagy boldogság az érez.
Jászberényt gondolom nem véletlenül említette. Vannak kedvenc helyszínek?
Nincsenek igazán. Én Magyarországon nagyon jól érzem magam, és aztán azon belül meg nagyon nehéz volna felosztani. Nem akarnék ebbe a ripacskodás helyzetbe esni, hogy mindenhol elmondom, hogy épp az a kedvenc helyszínem.
Igen.
Mert hogy én szeretek itt lenni, szeretek itt hallani, szeretek magyarul beszélni. Jó a közeg, könnyen dolgozom ebben a közegben. Most innentől fogva, hát hogy épp hol várnak finom a vacsorával, az mondjuk sokat segít.
Itt most egy picit megállunk, jöjjön egy kis zene, viszont utána arról fogom faggatni Gergelyt, hogy miben lesz az idei koncert egy picit más, mint az előző évi. Azonnal jövünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Rákász Gergely koncertorgonistával, aki idén december 30-án látogat el Kiskunhalasra Mozart Christmas Edition című előadásával. Egy picit kíváncsi típus vagyok én, és szeretném egy picit, hogyha körülírná jobban ezt a műsort, milyen darabokra számíthatunk.
A kíváncsiság nem baj, Mozart is az volt. Rögtön ott az első darab, ami ezt bizonyítja. A variációk egy francia gyermekdarra. Ezt a francia gyerekek úgy éneklik, hogy avutirézső mamma. A angol száz gyerekek egy fekete báránykáról énekelnek, a mi gyerekeink meg hullapehelyes fehér hónak éneklik. Szóval ez egy ilyen univerzális dallam. Mozart ezzel találkozik, és komponál rá egy csomó variációt, és egyik jobb, mint a másik. Úgyhogy ezzel indulunk. Akkor kiséi zenéből játszom egy picit a románcot. Megbeszéljük, hogy egyáltalán létezik-e ilyen mű, hogy kiséi zene. Aztán utána egy templomi szonátával kirándulunk Salzburgba, ami egy olyan olyan pillanat, ahol a hercegérsek megkéri Mozartot, hogy dobja fel a miség hangulatát, és akkor, hogy amilyen hangnembe zára az éneklés a gyülekezetből, olyan hangnemben folytatja Mozart egy templomi szonátával, több ilyen templomi szonátát írt különböző hangnemekbe, úgyhogy itt én majd C-durba fogom befejezni a kiséi zene románcát, úgyhogy C-dur templomi szonátával folytatom, kicsit kirándulunk és megismerjük, hogy milyen körülmények között élt, dolgozott, hogy vajon együtt evette Wolfgang Amadeus Mozart a vándor tűznyelővel Salzburgban. Aztán itt lépünk át Bach irányába, Mozart nagyon szerette, tisztelte Bachot, és meglátogatjuk az Abend Musikent. Ez egy Dietrich Buxtehude-nak a kor rockstárjának volt a sorozat a Lübeckben, egy ilyen adventi sorozat, és nagyon jól megoldotta benne a templomi koncertek történetét, és Bach ezért megy, a fiatal Bach ezért megy, hogy megtanulja, hogy is lehet ezt jól csinálni templomban, és aztán erre gondolva egy Bach mű következik, akkor Beethoven átirányít bennünket a már említett erő szférába. Megnézzük, hogy hogy is volt az, hogy most ő bunkó volt, vagy emberkerülő volt, vagy egyszerűen csak azért gondoljuk őt bunkónak, mert hogyha egy süket emberhez, aki ugye hát nem süketként indult, hanem megsüketült az életében, mondjuk egy jó szándékú ember oda megy, megdicséri a szimfóniáját, az meg nem hallja, és ott hagyja, faképnél hagyja, hát ugye nyilván, hogy másnap föltölti a Facebookjára, hogy micsoda bunkó ez a Beethoven, nem válaszolta méltatásomra, holott hát ugye nyilván rettegett tőle, hogy kiderül. Szóval nagy szíve volt Beethovennek, őt egy kicsit megismerjük, mint embert, és a nagy szíve kapcsán játszom a Holdfény szonátát, de hát ez van egy szép történet, hogy akkor ez pontosan hogy is keletkezik, és mi váltja ki benne azt, hogy ő odaül a zongorához, és meg akarja mutatni valakinek, hogy milyen a Holdfény. És a végén a hangversenynek Mozart F-moll fantáziája szól, ami hiszi vagy sem, a kedves hallgató egy 18. századi számítógépre íródott, ugyanis akkor is megvolt már az emberiségben az igény, hogy magával vigye a zenét, és ilyen óraműveket építettek. De hát ezt csak a szupergazdagok engedhették meg maguknak, és akkor ebben volt pici, amit le lehetett rakni az asztalra, ez egy slágert el tudott csipolni. Most hasonlítsuk ezt össze a YouTube-bal, meg a okostelefonok, meg a Bluetooth hangszórók, meg az ilyeneknek a világával, tehát hogy ez elképesztő, hogy mennyivel jobb helyzetben vagyunk ma, ha kultúrához akarunk jutni, mint mondjuk egy szupergazdag a 18. században. De voltak belőle egészen nagyok, ilyen falakat elfoglaló méretű szerkezetek, amik ugye úgy működtek, hogy ilyen kartonhenger futott bennük, és ki volt lyukasztva itt-ott, ahol lyuk volt rajta, hangot adott ki, és a legnagyobb zeneszerzők írtak rájuk műalkotásokat, Haydn, Mozart, Beethoven, Bach fiúk írtak óraművekre, úgyhogy piszok nehéz, mert hogy ugye nem kézre lábra íródik, hanem egy gépre, ami bármit le tud játszani, csak ki kell lyukasztani a kartonhengert. Hát az embernek meg két keze, két lába van normális esetben, de nekem is csak ennyi, én egy ilyen normális esetű ember vagyok. Na most hát ezzel kell megoldani azt, amit a gép akármit tud csinálni. Szóval nagyon izgalmas. És akkor van ennek még egy izgalmas aspektus az emberi, de hát ezt majd el fogom mondani a koncerten, hogy milyen lelket zár Mozart. Miért ez az erő szimbóluma a hangversenyen. Ez az F-moll fantázia gyönyörű. Általában minden második koncerten vagy 10-ből 7-szer álló vastaps fogadja ezt az utolsó művet, mert tényleg nagyszerű. Keveset játszák, valószínűleg a piszok nehézségebben közre játszik, de én megtanultam, úgyhogy el fogom játszani. Úgyhogy így a műsor, és tulajdonképpen így járjuk be az ívet, hogy az első három Mozart mű az a szépség, a Bach-hal átlépünk a bölcsesség birodalmába, és akkor Beethoven rendkívül erőteljes. Még akkor is, hogyha halkan szól, akkor is tele szenvedéllyel és erővel, és ő visz bennünket az erő irányába. És akkor így van ez a hármas beavatás, hogy hát ha mi lelkünk is nem esedik majd, működik ez az Amadeuszi alkímia még 2016-ban is.
Ezután a beharangozó után én még kíváncsibb lettem, remélem a rádió hallgatók is. Tartsanak velünk továbbra is, azonnal jövünk vissza.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
December 30-án Rákász Gergely újra városunkba látogat, a Református Imaházban lesz koncertje, Mozart Christmas Edition címmel. Gergely, miben lesz ez a koncert más, mint az előző évi?
Ugye tavaly Bach évfordulója volt, most meg Mozarté van. Így osztották be magukat. És kaptam egy e-mailt évelején a Budapesti Nyári Fesztiváltól, hogy készítenék-e nekik egy jó kis mozartos műsort, olyan jó beszélőset. Így volt az e-mailben, hogy ugye szeretik, hogy nálam nem csak a 10 000 hang van, hanem a hozzátartozó zenetörténet is, és hogy megcsinálnám-e Mozart találtam. Miért nagyon váratlanul a kérés, mert én is sejtettem, hogy idén kerek lesz ez az évforduló, a születési dátumot tekintve. És mondta, hogy hát hogy a viharban-e? Hát végülis ebből élek, úgyhogy legyen. És akkor viszonylag gyorsan elkészült, elmúlt előkészületei már voltak ennek a műsornak, és akkor megtúráztattam Erdélyben ezt a műsort. Volt egy 11 állomásos erdélyi sorozatunk, nagyon sok gyerekkel találkoztunk ott Erdélyben, pont akkor voltunk ott, amikor az iskola másképp hét volt, és nagyon sok iskolás jött, hallgatott Mozartot, Beethoven, Bachot. Aztán utána volt ebből, ugye szólt a nyári fesztiválokban, több helyütt is, a Művészetek Völgyében. Akkor volt egy kelet-magyarországi, egy dél-magyarországi sorozatunk belőle, és akkor szépen belecsúsztunk az Adventbe, és lett belőle ugye a Mozart műsorból egy Christmas Edition műsor, tehát egy karácsonyi kiadás, ahol bizonyos műalkotásokat kicseréltem, és helyettesítettem mással, hogy ebben az adventi karácsonyi időszakban ebben jobban passzoljon, és ugye a lelkünk úgy tudjon készülődni vele, vagy jobban tudjon készülődni vele az ünnepre. Úgyhogy tulajdonképpen ez érkezik ide Kiskunalasra, hogy Mozart körül forog. Kilengünk az előzmények irányába Bachal, kilengünk az utózmányok irányába Beethovennel, és akkor körüljárjuk egy kicsit ezt a Mozart évfordulót, meg őt magát. Tehát, hogy az egész műsor ugye több ponton támadja Mozartot. Egyrészt nyilván játszom a műveit, hogy jól megismerjük őt. Másrészt olyan színes, ugye Bachal, Beethoven bevonásával olyan színes a műsor, mint amilyen ő maga volt. És hát van egy mély rétege is ennek a hangversenynek. Lopom Mozart ötletét a Varázsúvolából, aki úgy építette fel a Varázsúvolát, hogy három állomáson átmennek a szereplői. Ez a három állomás a szépség, a bölcsesség és az erő próbája. És tulajdonképpen ahogy ők átmennek ezeken a próbákon, megtörténik egyfajta lelki alkímia, nemesedés a szereplőkben, szemléletváltozás következik, rájönnek, hogy Sarastro nem olyan rossz arc, mint amilyennek gondolták, az éhkirálynője meg nem olyan jó fej, mint amilyennek gondolták. Tehát, hogy azért nemesednek belül ezek a szereplők. És arra gondoltam, hogy ez milyen szép gondolat, és hogy hát, ha ez ma is működik, ez a Mozart-féle alkímia nálunk is. Tehát a mostani hangverseny is úgy épül föl, hogy az eleje az a szépség területére kalauzol bennünket, aztán Bachal átlépünk a bölcsesség szférájába, és végül Beethoven vezet át bennünket az erőbe, és zárul az erő eszenciájával, Mozart nagy F-moll fantáziájával, ami egy fantasztikus, erőteljes, rendkívül reményteli, nagyon izgalmas mű. Úgyhogy így épül föl a műsor, szerintem remélem, hogy fogják Kiskunalason is szeretni annyira, mint amennyire szerették máshol.
Ebben biztos vagyok, és a közönség kimondottan szokta szeretni azokat az összekötő meséket, meséléseket, illetve elbeszéléseket, amelyeket folyamatosan lehet hallani egy-egy darab között. Gondolom, ebben sem lesz hiány.
Nem, hát persze ez nagyon fontos. Ugye már védi egy évé vált a koncertjeimnek, hogy ez van, és hogy nem csak 10 000 hang, hanem a hozzátartozó zenetörténet is. És ez manapság azért azt tartom, hogy fontos, mert nyilván van egy nagyon szűk réteg, akik úgy el vannak rontva, mint én. Tehát, hogy beleszülettek abba, hogy klasszikus zenét hallgatnak, nem kell azoknak az embereknek elmagyarázni, hogy ki volt Mozart, miért olyan zenét írt, stb. De ők vannak kevesebben. Ők valószínűleg nagyon jól megvolnának a zenetörténeti kommentárok nélkül is, de hogyha a széles nagy közönséghez szeretnék szólni, és azért félreértés ne essék, ez mindig nem a tömeg, mert ahhoz nem tudok szólni. Tehát szamáságokat kell csinálni valami kereskedelmi médiumba, hanem ez a nagy közönség, aki úgy érdeklődik a periférián, tehát jó volna tudni, de lehet, hogy attól rettek, hogy hát, hogy föl kell ide vegyem a ballagási öltönyt, abban meg már lehet, hogy bele se férek, és hogy stb. Egyébként is, hát mit tudok én ott csinálni Mozart társaságában? Na, ugye neki szól az, hogy nem csak a zenén, de a zene történeten keresztül is kapcsolatba kerülhet azzal a korral. És én mindig arra szeretek gondolni, hogy ugye a legtöbb ember akkor, amikor viszonyítási alapot keres az életében, akkor megkérdezi a szomszédot, a testvéreit, a szüleit, és akkor úgy nagyjából bezárul a kör, mert ez egy olyan társaság, akivel egyivásúak. Tehát milyen jó tanácsot kaphat tőle, hát pontosan olyat, amire magától is rájött volna. De hogyha ebből a körbe az ember bevon egy Mozartot, egy Bachot, egy Széchenyi Istvánt, mondjuk egy olvasmány élmény alapján, vagy egy koncert élmény alapján, ahol úgy találkozik vele, hogy látja azt, hogy milyen élethelyzetben van Mozart, és hogy dönt például, és annak mi a következménye, hogy milyenkor az, milyenkor a miénk. Ezek óriási távlatokat nyitnak meg az ember előtt, hogy olyan emberebb ember legyen.
Még közelebb hozzák.
Így van, és a saját élete is kinyílik azáltal, hogy nem csak az a perspektíva, hogy mit mondott a szomszédom, de az is perspektíva, hogy mit tenne a helyemben Széchenyi István, vagy Bach, vagy Mozart, vagy ezzel az élethelyzettel. Hiszen ugye nem öncélúan beszélek a darabok között, hanem mindig valami olyan jelleggel, hogy értse azt, hogy a kedves hallgató, hogy az, aki ezt a darabot megkomponálta, hát ez nagyjából olyan cipőbe járt, mint amiben mondjuk ő, vagy a következő műszerzője, mint a szomszédja.
Igen.
És akkor van egy kapcsolat, és azt mondja, hogy hát ez akkor így is lehet.
Nagyon érdekesen hangzik, és biztosan, hogy nagyon izgalmas lesz a december 30-ai koncert is. Most megállunk egy picit, utána folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Rákász Gergellyel, aki az előző blogban egy kicsit elárulta a december 30-ai koncertjének egy-két részletét, amit kíváncsian várunk. Gergely, milyen évet zárt?
Nagyon szaladósat. Ahhoz képest, hogy azt terveztük, hogy ez egy laza év lesz, mert mindenki nagyon elfáradt 2015-ben. Ehhez képest mi megterveztük a laza évet, és aztán utána jöttek a felkérések, és még ebből a Mozart műsorból is csúszott át jövőre, mert nem tudtunk mindent elvállalni idén, úgyhogy rendkívül tempós, sok hangversennyel, és szerencsére nagyon sikeres évet, úgyhogy, vagy talán nem is annyira szerencsére, inkább a jó csapatnak köszönhetően sikeres évet zártunk. Benne egy kongresszusi központos nagy koncerttel Budapesten, ami az eddigi legnagyobb magyarországi hangversenyen volt. Izgultam is, megmondom őszintén, mert hogy azon gondolkoztam, hogy vajon az az intim szféra, intim atmoszféra, ami megtörténik 200 főnél, 500 főnél, és a legtöbb az 800 volt, amivel ezt próbáltam, hogy bevonni a hallgatót, és hogy tényleg ott érezze magát a zeneszerző társaságában, hogy ne szakadjon le senki a hangverseny, mindenki azt érezze, hogy ő ennek valamilyen módon karnyújtásnyira részese. Na ez működött eddig ilyen kvázi kis léptékben, mint mondjuk a 800 fő. Játszottam én sok embernek, de más egy fesztiválon Amerikában, ahol előttem egy mexikói játszik, utána egy lengyel, kettővel utána egy angol, és nagyjából teljesen mindegy, hogy ott orgonát akarnak hallgatni, mindegy, hogy Rákász Gergely játszik vagy sem. Persze nagy megtiszteltetés, hogyha meghívják az ember, de ez tényleg egy más történet, mint kiállni és egy atmoszférát teremteni, akár a szöveggel is, vagy az összekötő szövegekkel, a zenetörténettel hallgatóknak. Nagyon izgultam, hogy fog-e működni.
Szóval működött?
Működött.
De jó.
Nagyon jó, boldog voltam, mert hogy ott volt 1800 ember egyben, és mindenki értette, és részt vettek, és amikor kellett, akkor beszéltek, amikor kellett, jelentkeztek, amikor kellett, akkor tapsoltak, és többször vastapsoltak, volt, hogy fölálltak, szóval, hogy minden a helyén volt. Ráadásul közösen játszottunk a Magyar Virtuózok kamarazenekarral, ők is részt vettek 3 mű erejéig a programban. Ez külön jó volt, tehát hogy minden 10-ből 10-es, nagyon jól éreztem magam, és a visszajelzések is jók voltak, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok. Tehát ez volt a csúcsesemény, de hajóztunk idén is, tehát ugye föltettük a hangszeremet egy folyami hajó fedélzetére 2-szer is, egyszer a Dunán, egyszer a Rajnán, ennek megfelelő programmal, mind a két helyen más programmal, és azok meg olyan szép, mint a szalonkoncertek, tehát hogy mint annak idején Liszt vagy Chopin társaságából összegyűlik néhány ember, és akkor annak a néhánynak szól az ongora, vagy adott esetben az orgona. Na de hát milyen már az, amikor a Wahau völgye a háttér ehhez az egész attrakcióhoz, vagy a rajnamenti kastélyok.
Csodálatos
lesz. Fantasztikus volt. Mindenki nagyon élvezte. Én magam is, és a részvevők meg pláne. Hát én ugye a koncertre mentem, és vittük a hangszert, de a részvevők ott voltak napokon át a hajón, és ilyen lesz idén is, csak a dátumra nem emlékszem, majd a rákászgergely.hu-ra fölírunk mindent időben. Úgyhogy nagyon-nagyon szép évünk volt. Sokat dolgoztunk, de azzal dolgoztunk sokat, amit szeretünk. Úgyhogy jó.
Koncerteken legfőképpen Rákász Gergelyt látjuk. Mekkora csapat dolgozik a koncertek sikerességén?
Van egy irodavezetőm, Balázs úr, akit tulajdonképpen mindent csinál azon túl, hogy le nem ül az orgonához. Van egy sajtófőnököm, Hajni, aki viszi a hátán azt, hogy például önökkel találkoztam ma, mert ő egyeztet mindent, ami a sajtókapcsolatokkal kapcsolatos, és aztán jön velünk még mindig kiegészítő segítség a hangversenyekre, ugye hangszert szállítani, lemezeket árulni, stb. Úgyhogy tulajdonképpen egy fő az állandó, még egy fő mert ugye egy sajtófőnököt azt nem kell egy művész eltartson, hanem hát sokan, Malek Andi, Szulák Andrea, sokan vagyunk, Hajninál, mert hogy hát ő neki egy helyen kell ülni és telefonálni, úgyhogy ez az ő idejében még belefér. Úgyhogy így áll fel a csapat, mindenki más meg bedolgozik. A Facebookos csapat, akik kezelik a Facebook oldalt, a YouTube-os csapat, akik kezelik a YouTube oldalt, akkor a weboldalt kezelő fiúk, még egy marketinges nagyon hiányzik, úgyhogy ha most hallgat bennünket valaki, aki ez nagyon ért, hívjon föl.
Remélem, hogy találnak akkor egy jó marketingest így a rádión keresztül, és milyen lesz a 2017-es év?
Nagyjából kész van már, megyünk újra Erdélybe, hajózunk újra, a kongresszusi központ le van kötve újra, nyári fesztiválok, na ezeken még gondolkozom, mert hogyha laza évet szeretnék, akkor lehet, hogy a nyári fesztiválokat elhagyom, és egy kis időt a családommal töltök, mert lázadoznak. Úgyhogy különösen a feleségem, még a gyerekem még nem tud lázadozni, de jövőre már lesz elég esze, hogy ő is lázadozzon. Úgyhogy nem mehetek majd haza egy koncertről mással, csak legóval vagy valami ilyesmivel. Hát ez meg egy kész ráfizetés.
Gergely, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma velünk, és elmesélte ezt a sok mindent, és nagyon kíváncsian várjuk a koncertet.
Jövök december 30-án, ahogy megszoktuk. Köszönöm
várjuk.
Szépen.